Harcokról számol be az ukrán média, terrorellenes hadművelet kezdődött az ország keleti részén. Megállították a lépfene terjedését a debreceni állatkertben, fertőtlenítenek, a dolgozók gyógyszert kaptak. Minden bokorban Trafipax lapulhat, háromnapos európai razzia a gyorshajtók ellen. Jó napot kívánok! Harcok kezdődtek Kelet-Ukrajnában, Szlovjanszk város határában. Ezt az ukrán média jelentette a helyi Moszkva barát vezetőkre és önvédelmi erőkre hivatkozva. Azt is írták, hogy egy közeli faluból fegyverropogás, robbanások zaja hallatszik, és ukrán tankok tartanak a város felé.
Ukrán páncélosok tartanak a kelet-ukrajnai Szlovjanszk felé. Az ejtőernyős alakulat 70 kilométerre van a várostól, amelynek rendőrkapitányságát szombaton foglalták el orosz barát fegyveresek. Az ukrán alakulat hivatalosan gyakorlatot tart a szakadárok által ellenőrzött város körül, a Moszkva barát fegyveresek viszont azt állítják, megkezdődött a város visszafoglalása, és lövésekről is beszámoltak. Közben Olekszandr Turcsinov ideiglenes ukrán elnök is bejelentette, hogy terrorellenes művelet kezdődött Donyeck megyében, amelyet, ahogy fogalmazott, fokozatosan, felelősen és megfontoltan fognak végrehajtani. Az ukrán vezetés már kétszer adott ultimátumot a kelet-ukrajnai városok rendőrségi és önkormányzati épületeit elfoglaló fegyvereseknek. Az egyik péntek este, a másik hétfő reggel járt le. A határidő lejárta után a jelzést nem viselő egyenruhás szakadárok nem hagyták el a megszállt épületeket, sőt, Szlovjanszkban orosz lobogót húztak a helyi kormányzat épületére, és a közelgő ukrán támadásra hivatkozva Vlagyimir Putyin orosz elnök segítségét kérték. Kedves elnök úr, Vlagyimir Vladimirovics Putyin, személyesen kérjük, hogy segítsen, ahogy csak tud, mondja az orosz barát szakadárok vezetője. Vlagyimir Putyin eddig nem szólalt meg a Kelet-Ukrajnában kialakult helyzettel kapcsolatban, viszont telefonon beszélt Barack Obama amerikai elnökkel, akinek azt mondta, nem igaz, hogy Oroszország beavatkozna az Ukrajna keleti részén kialakult válságba. Putyin szerint ez csak spekuláció, és mindent el kell követni, hogy megakadályozzák a vérfürdőt. Közben ismét tüntetés volt Kijevben az új ukrán vezetés ellen. A demonstrálók szerint az ukrán belügyminiszter semmit nem tett, hogy megakadályozza az orosz barát szakadárok akcióit, akik már legalább 10 kelet-ukrajnai város rendőrkapitányságát és helyi önkormányzatát tartják megszállva. A tétlenséget látva az elégedetlen tüntetők önkéntes csoportok szervezésébe kezdtek. Már 8 alakulatot szerveztünk azokból, akik fegyvert akarnak fogni. Egy napon belül megkapják a fegyvert és indulhatnak, mondja ez a férfi. A Kelet-Ukrajnában élők 30-40%-a orosz ajkú, akik közül sokan azt szeretnék, ha ők is ugyanolyan népszavazáson dönthetnének a terület hovatartozásáról, mint a Krimfélszigetiek. Olekszandr Turcsinov néhány órával ezelőtt azt mondta, Kijev elfogadhatónak tart egy népszavazást, de nem az elszakadásról, hanem egy esetleges föderális átalakításról.
Külpolitikai elemzők a genfi négyoldalú tárgyalásokig, azaz csütörtökig nem számítanak nyílt harcokra Ukrajnában, mert az rontaná a kormány tárgyalási pozícióit. Ha azonban ott nem születik megállapodás, akkor polgárháborús helyzet alakulhat ki. A feszültség akár a balti államokra is kiterjedhet, hiszen két országban is jelentős az orosz kisebbség aránya. Olyan területek is akadnak, ahol már kezdeményeztek helyi népszavazást az esetleges elszakadásról.
Megosztotta az ukránokat a terrorellenes műveletek megindítása, mondta a híradónak Kovács Andrea. Az MTI kijevi tudósítója szerint sokan tartanak egy polgárháborútól, egyes csoportok pedig már sokkal korábban feléptek volna az ország keleti részében a szakadárokkal szemben.
Volt egy értetlenség, különösen az ellenzéket pártoló körökben, miért nem lép már a kijevi vezetés. Másik részről viszont az ukrán emberek békeszeretők, akik nagyon aggódnak az ott élő embereknek a épségért, az életéért, és az egyetlen dolog, amit nagyon szeretnének, hogy ne törjön ki háború, hogy végre nyugodtan élhessenek az országunkban.
Moszkvában a kormányzat oldaláról hivatalosan nem reagáltak az Ukrajnában megindult műveletekre. Nógrádi György a Ma reggel című műsorban azt mondta, korábban azért nem lépett fel keményebben Kijev, mert a genfi négyoldalú találkozóra vártak. Most azért kezdhettek katonai akcióba, hogy a tárgyalási pozíciójukat javítsák, de sok áldozattal járó nyílt harcra nem számít.
Az ukrán belügyi szervek 40 ezer főből állnak. Ha ezeket bevetnék, akkor nagyon sok halott lenne. Kérdés, mit szólna Putyin, mit szólnak az oroszok? Célszerű ezt megtenni. Második lépés. Ha ez nem használ, azért az ukránok az elmúlt órákban többször mondták, hogy bevetnék a hadsereget. Na most azért nyugaton nehéz eladni egy ukrán vezetést, amelyik a hadsereggel lövi saját népét.
Nógrádi György úgy látja, ha Genfben csütörtökön nem születik megállapodás, akkor a diplomáciai nyomás tovább nő Moszkván. Ukrajnában pedig polgárháborús helyzet alakulhat ki. A feszültség pedig akár az egész Baltikumra is kiterjedhet. Ez már Gereben Ágnes véleménye. Az Oroszország szakértő úgy látja, több szovjet utódállamban is készülnek a Krímihez hasonló népszavazásra, hogy ők is csatlakozzanak Oroszországhoz. Ez viszont már érintheti a nemzetközi közösségek érdekeit, tette hozzá Gereben Ágnes.
Három balti állam közül kettőnek van komolyabb orosz kisebbsége, és ott is akadnak már járások, ahol kezdeményezték a referendumot. Itt már EU és NATO tagállamokról van szó, tehát a konfrontáció már félelmetes méreteket ölt.
A szakértő emlékeztetett rá, Kijev azonban a NATO-ra nem számíthat, mivel Ukrajna nem tagja az Észak-Atlanti Szövetségnek. Ha mégis beavatkoznának, a súlyos nemzetközi konfliktust robbanthatna ki.
Magyarország támogatja az Európai Unió Oroszország elleni szankcióit, de a várható hatások miatt számít a többi tagállam szolidaritására, jelentette ki Brüsszelben Martonyi János. A külügyminiszter szerint Magyarország különösen sebezhető, mert gáz szükségletének 80%-át orosz importból fedezi, és mert az ország energiafelhasználásában 40% a földgáz részaránya, ami az egyik legmagasabb Európában. Ha zavarok támadnak, az Oroszországból érkező gázellátásban, az nem csak a háztartásokban okoz gondot, de az egész magyar gazdaságra nézve súlyos következményekkel járhat, mondta Martonyi János. Egy tévéfelvétel megtekintésével és tanúk meghallgatásával folytatódott a Biszku Béla elleni per. A bíró nyomozati anyagokból olvasott fel. Ezek szerint a Kádár kormány megalakulásakor a szovjet katonaság segítségével gyorsan és kegyetlenül kívánták elfojtani a felkeléseket. Ezért lőttek a nyugati pályaudvaron, majd Salgótarjánban, Csepelen, Tatabányán több száz ártatlan személy halálát és sebesülését okozva. A 93 éves Biszku Béla volt belügyminiszter ellen tavaly októberben emeltek vádat háborús büntet és más bűncselekmények miatt. Termet neveznek el Horn Gyula volt magyar miniszterelnökről az Európai Parlamentben. Tabajdi Csaba, az MSZP EP delegáció vezetője méltányosnak nevezte a döntést. Szerinte az egykori magyar miniszterelnök történelmi szerepe nem kérdőjelezhető meg. A múlt héten Súrján László, az EP magyar kereszténydemokrata alelnöke levélben kérte a testületet, hogy ne nevezzenek el Termet a volt kormányfőről az 1956 utáni tevékenysége miatt. És a Jobbik is előzetesen tiltakozott a döntés ellen. Nyilatkozott a Híradónak az a szocialista politikus, aki az Origo információi szerint az MSZP szombati zárt tanácskozásán Mesterházi Attila szemében mondta, hogy alkalmatlan pártelnöknek. Fecser János azt mondta, nem sokat tévedtek az újságírók, a választmányi ülésen valóban elhangzottak kritikus megjegyzések. Az orosházi politikus továbbra is vezetőcserét sürget.
Javaslat sem érkezett.
Még javaslatként sem vetődött fel, Mesterházi Attila szerint az MSZP szombati zárt ülésén, hogy lemondjon. Erről beszélt a pártelnök a választmányi ülés után.
Na, Vidék azt üzente, hogy valamit elcsesztünk.
Pedig már az ülés előtt is voltak kritikus hangok. Több szocialista politikus arról beszélt, hogy a pártvezetőknek távozniuk kellett volna a választási kudarc után.
Az elnökségnek fel kellett volna jelenni a lemondását.
Ha egy csapat nyer, akkor együtt ünnepel mindenki, hogyha kiesik az NB1-ből, akkor elsősorban nem a játékosokat szokták elküldeni, hanem a vezetőket.
Javaslat sem érkezett.
Mesterházi Attila állításának ellentmondanak a zárt ülésről kiszivárgott hírek. Az Origo ugyanis úgy értesült, indulatos vita zajlott, és többen is megjegyezték, hogy Mesterházi Attilának le kellett volna mondani. A hírportál szocialista forrásokra hivatkozva azt írta, Fecser János, aki az ülés előtt is bírálta Mesterházy Attilát, a zárt ülésen a szemébe mondta, hogy alkalmatlan elnöknek. Az egyik legélesebb bírálatot pedig Braun Robert fogalmazta meg. A szocialisták monori elnöke állítólag arról beszélt, hogy Mesterházy Attila pár nappal korábban felhívta és megfenyegette őt, hogy nem erészelje kritizálni. A cikk kapcsán vasárnap kérdéseket tettünk fel az MSZP-nek. Ferenc Gábor sajtófőnök szerint az Origo információi pontatlanok. Azt javasolta, kérdezzük meg az idézett politikusokat.
Megfenyegettünk Mesterházy Attila?
A vita az a jövőről szólt.
Braun Robertnek többször is feltettük a kérdést, hogy megfelele a valóságnak, amit az Origo írt. A szocialista politikus nem cáfolta a megjelenteket.
Tehát igazat írta az Origo?
Még egyszer mondom, a vita konstruktív volt, és a jövőről szólt, arról, hogy hogyan tudjuk a szegénységet és a kiszolgáltatottságot csökkenteni Magyarországon.
A sajtóban elhangzott a tömör lényeg, azt gondolom, hogy nagyon nem kalapáltak mellé, valóban elhangzottak kritikák.
Ezt már Fecser János, az MSZP orosházi elnöke nyilatkozta, aki az Origo információi szerint Mesterházy Attila szemébe mondta, hogy alkalmatlan elnöknek. Fecser János azt mondta, valójában Mesterházy Attila is belátta a zárt ülésen. A legnagyobb probléma az volt, hogy ő, illetve az elnökség nem ajánlotta fel azonnal a lemondását.
Az, aki folyamatosan nem tudja átugrani a lécet magasugrásba, hanem mindig átszalad alatta, azzal nem érdemes kísérletezni. Tehát meg kell találni azt a vezetőt, aki új szervezeti, szerkezeti és módszertani helyzetben, új eszközökkel, új országos elnökséggel természetesen ezen a helyzeten változtatni tud.
A baloldalon a választási vereség óta eltelt egy hét alatt már több politikus is felajánlotta a lemondását. Bajnai Gordon átadja másnak a megszerzett parlamenti mandátumát, és lemondott a pártjában betöltött vezetői posztjáról. Lemondanak a Párbeszéd Magyarországért társelnökei is, Karácsony Gergely, Szabó Tíme és Jávor Benedek. Valamint a párt elnökségi tagjai, Bakó Krisztina, Sejrin Gábor és Tordai Bence is. A Magyar Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció elnöke egyelőre a helyén maradt.
A magyar nemzeti érdekeknek az Európai Unión belüli érvényesítését és megvédését határozták meg az európai parlamenti képviselők fő feladatául az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának fideszes vezetői. Hídvégi Balázs, a testület alelnöke azt mondta, hogy meg kell védeni a magyarságot a szélsőségektől, és a nemzeti egységet kell megerősíteniük az EP választáson. A Fidesz országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, jól jelképezi a kormánypártot nemzetpolitikáját, hogy határon túli magyar jelöltek is felkerültek a Fidesz-KDNP európai parlamenti listájára.
Helyeket biztosítunk felvidéki, kárpátaljai, vajdasági és erdélyi jelölteknek, egy-egy jelöltnek, ilyen értelemben is demonstrálva azt, hogy ez egy nemzeti lista, és a nemzeti egységet, a nemzeti érdekért szeretnénk dolgozni az európai parlamentben is.
Sem ember, sem újabb állat nem betegedett meg lépfene fertőzésben Debrecenben. Néhány napja pusztult el az állatkert egyik oroszlánja, miután egy lépfenével fertőzött szarvasmarha húsából evett. Az állat a Hajdú-Bihar megyei Esztárról származott. A településen beoltották az összes szarvasmarhát, és kezelik az embereket is. A debreceni állatkertben is tart a fertőtlenítés. A dolgozók elővigyázatosságból szintén gyógyszeres kezelést kapnak.
Az autókat is fertőtlenítik az állatkertben, takarítanak a kifutóknál is, a dolgozók pedig a megelőzés miatt gyógyszereket kapnak. Az állatkert igazgatója azt mondta, a munkatársaknál nem jelentkeztek betegségre utaló tünetek, és újabb állat sem betegedett meg.
Egy általános fertőtlenítést kell minden állattartó helyen elvégeznünk, a dolgozók kapják a szükséges antibiotikumokat.
Néhány napja pusztult el egy oroszlán, miután a lépfenével fertőzött szarvasmarha húsából evett. Az állatkertben a napokban elpusztult egy leopárd és úgy tudjuk egy zsiráf is, de ezeknél nem mutatták ki a lépfenét. Az állatkert valószínűleg még hetekig zárva marad.
700 állatkert. vakcinálás a történet.
A Hajdú-Bihar megyei Esztáron beoltották az összes szarvasmarhát, hogy megelőzzék a betegséget. Erről a településről vitték ugyanis a lépfenével fertőzött szarvasmarhát a debreceni állatkertbe. A faluban azóta nem találtak újabb fertőzött állatot, és a településen élők közül sem betegedett meg senki.
Minden szakhatósági állásfoglalás megerősítette, hogy nincs további fertőzött állat. A vele kapcsolatban került személyek között nincs beteg személy. Minden intézkedés a megelőzést szolgálja.
A faluban összesen 16 felnőtt és 3 gyermek kap gyógyszeres kezelést a betegség megelőzésére.
Holnaptól 3 forinttal drágul a benzin, így a 95-ös literenként átlagosan 413 forintba kerül majd. A gázolaj ára most nem változik, marad a 417 forint körüli szinten. Legutóbb egy hete volt árváltozás a kutakon, akkor a benzin és a gázolaj is 4-4 forinttal lett olcsóbb. Tegnap egymás után büntették meg az autósokat gyorshajtásért a rendőrök az M5-ös autópálya Pest megyei szakaszán. Volt olyan külföldi sofőr, akit 174-jel mértek be, neki azonnal 45.000 forintos bírságot kellett fizetnie. Szerdáig országszerte mérik az autók sebességét egy európai közlekedésbiztonsági akcióban. Az összes trafipaxot bevetik.
Sebességet mérnek az M5-ösön a Pest megyei rendőrfőkapitányság munkatársai. A gyorshajtókat azonnal kiemelik a forgalomból, majd biztonságos helyre egy közeli parkolóba irányítják őket. Ez a külföldi sofőr a megengedett 130 helyett 164 kilométeres sebességgel hajtott. 64 yes? A bírság 45.000 forint. Ugyanennyit kell fizetnie ennek a BMW-snek is. Ő 174-jel ment, amikor benérték. A két külföldi sofőrnek azonnal fizetnie kell. Ha nincs náluk elég pénz, addig nem mehetnek tovább az autóval, amíg nem utal valaki a számlájukra. Ez már Orosháza, ahol szintén fokozott ellenőrzést tartanak a rendőrök. Itt is több autóst értek gyorshajtáson. A szabálysértést valamennyien elismerték.
Jogos is tanulok belőle, hogy legközelebb ilyen ne történjen.
Zala megyében több ellenőrző pontot is felállítottak a rendőrök. Az M70-es úton szúrópróbaszerűen állítják meg a kocsikat. A sofőröket meg is szondáztatják.
Fújhatja már.
Az akcióban a rendőrség az összes trafipaxot beveti, hogy kiszűrjék a gyorshajtókat.
Pillanatnyilag 102 darab sebességmérő műszert üzemeltet a magyar rendőrség. Ezek valamennyi hétfőket szerdai napokon az utakon lesz, és mindegyikkel sebességellenőrzést fogunk végrehajtani.
Hétfőtől szerdáig az uniós tagállamok mindegyikében fokozott közúti ellenőrzést tartanak a rendőrök. Magyarországon az első negyed évben 121-en haltak meg az utakon, 28-al többen, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A leggyakoribb baleseti ok továbbra is a gyorshajtás.
Sport, majd időjárás jelentés következik. Legközelebb 16 óra 25 perckor jelentkezünk híradóval. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Egykoron a magyar lovas élet fellegvára és korának egyik leghíresebb iskolája volt, ahonnan a világszínvonalú képzésnek köszönhetően olimpikonok, a nemzetközi lovasport meghatározó alakjai kerültek ki.
Modern díjugratás pörkénytábor örökségét ápolja.
A Magyar Média Mecenatúra támogatásával, Wiesler Gyula rendezésében, Örkény lovastábor. A három részes dokumentumfilmet szombaton, húsvét vasárnap és húsvét hétfőn tekinthetik meg az M1-en. Visszatért a küzdelem a Forma 1-be. Forma 1 kínai nagydíj. Időmérő szombaton 7 óra 45 perckor és 16 órakor felvételről, futam vasárnap 8 óra 30 perckor élőben az M1-en. Versenyben vagyunk.
Mikler Roland nyártól a Veszprémben folytatja. Jó napot kívánok! Szegedről a honi riválishoz igazoló válogatott kézilabdakapus 3 évre kötelezte magát a magyar bajnokhoz. Bizonyítani vágyó fiatalokkal az olimpiai bajnok ellen a mai magyar-horvát mérkőzés presztízs szempontból adhatok ott az izgalomra, hiszen férfi vízilabda válogatottunk már tovább jutott, míg a vendégek azért harcolnak, hogy ne győzelem nélkül zárják a világliga sorozatot.
A világbajnok az olimpiai bajnok ellen. Remek ajánló még akkor is, ha a kedden Pécset este 7 órakor kezdődő találkozónak már nincs igazi tétje, miután a magyar férfi vízilabda válogatott már kijutott a világliga döntőbe. A játékon azonban az olimpiai bajnok ellen remekül lehet csiszolni.
Egy fiatal csapattal fogunk játszani, és nekik személy szerint is egy fontos bizonyítási lehetőség. Mindig egy picit ezek a mérkőzések így évközben lehetőséget adnak próbálkozásra, akár taktikai próbálkozásra is, és ezt mindenki ki is használja.
A taktikai fegyelem nem csak a fiatal, a rutinos olimpiai bajnok játékosoknak is fontos.
A legfontosabb szempont az az, hogy amiket megbeszéltünk itt a szárazföldön, vagy akár a vízben, azt be tudjuk mutatni elsősorban magunknak, másodszorban meg a közönségnek.
Hogy mindez miként sikerül, az kedden este kiderül.
Már hetedszer csapnak össze a Puskás Ferenchez kötődő klubok utánpótlás csapatai. Az idei Puskás Suzuki Kupa még az eddigieknél is különlegesebb lesz.
A hétvégén a Real Madrid bajnoki ilyen gólt szerző Álvaro Morata 2009-ben még a Puskás Suzuki Kupa gól királya volt. Idén húsvétkor talán megint a jövő sztárjait látjuk felcsúton, akár a magyarok között is.
Bár én csapatban szeretek gondolkodni, azért van kimondottan egy-két penges játékosunk, ilyen Sallai Roland, Óvári Zsolti, Tajti Matyi.
A Puskás Akadémia a Panathinaikosszal és a most először induló Dinamo Zágrebbel van egy csoportban. A másik ágon a Real Madrid, a Honvéd és a Melbourne csap össze, utóbbi egykori nemzetközi klasszis vezetésével.
Komoly élményeket vihetünk haza Ausztráliába, nagy dolog, hogy a részesei lehetünk mindennek. A Real Madrid ellen játszani játékosként, sőt, még nekem edzőként is nagy dolog.
A Puskás Suzuki Kupa döntője húsvét hétfőn egyben a felcsúti Pancsó Arena nyitó meccse is lesz.
Gombos Károly már tavaly is kapott meghívást a legnehezebbnek tartott grönlandi sífutó versenyre, de akkor egy síbaleset miatt nem tudott indulni. Időn viszont ott volt, és 5. helyen végzett a Szocsi téli olimpiát is megnyert versenyző.
Néhány napja érkezett haza Grönlandról, ahol olykor mínusz 31 fokhoz is alkalmazkodni kellett. Gombos Károly számára életre szóló élményt jelentett az extrém sífutó verseny teljesítése.
Összességében 160 kilométer és olyan 4200 méter pozitív szintkülönbség volt benne. A verseny különlegessége még, hogy nem hotelekben aludtunk, hanem sátrakban kellett aludni a nagy hidegben. Első nap 57 kilométer és a legnehezebb szintkülönbség, tehát legnehezebb profilú pálya volt, egy elég erős hóviharral az első 30 kilométeren. Jobb erőben voltam, mint sem akik mögött mentem, de egyszerűen nem mertem senkit megelőzni, mert féltem, hogy eltévedek. Itt sokkal inkább a barátságról, az összetartásról, egymás segítéséről szólt a dolog, sem mint az eredmények hajszolásáról.
A hír igaznak tűnik, a 3 olimpián 22 érmet szerző Michael Phelps visszatér. Az amerikai úszó a jövő csütörtökön kezdődő arizonai versenyen áll rajtkőre.
Rióra még talán nem gondol Michael Phelps, legalábbis az ötkarikás játékokra, a fizikumára viszont már odafigyel, hiába a szendvics, és a közelgő braziliai labdarúgó világbajnokságról is minden bizonnyal szó esett Pelével való találkozásakor, de az újságírók elsősorban a visszatéréséről faggatták minden idők legeredményesebb olimpikonját. Úgy tűnik, hogy a jövő héten már ismét versenyezni fog a 2012-es londoni olimpia után visszavonult 18-szoros olimpiai bajnok amerikai úszó. A 29 éves klasszis 3 számban áll rajthoz az arizonai versenyen, 50 és 100 gyorson, valamint 100 pillangon. A sokszoros világcsúcs tartó 26-szoros világbajnok tavaly októberben kezdett el edzeni, mostanra pedig már bejelentkezett a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség adatbázisába.
Sporthírekkel legközelebb fél hét előtt a Dunán, és este 8 után az M1-en várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Építőanyagok álmai otthonához. Lejjer, egy életre szól.
Az időjárás jelentést és optimális vérnyomást a Bánó fokhagymagalagonya fagyöngy kapszula és a herbária támogatja.
Az időjárás jelentés támogatója az alsó végtagok vénáit erősítő DOPP tabletta.
Köszöntöm Önöket! Főként az ország északi részén helyenként 80-90 km/órás széllökésekkel, a déli ország részben jelentősebb csapadékkal vonult át felettünk a műholdképen is jól látható hidegfront, ami mögött hideg sarkvidéki levegő érkezik hozzánk még holnap is, és felhők is képződnek, elsősorban gomoly felhők. Az előrejelzési térképen az is látható, hogy az időjárási helyzet holnap itt tehát nem változik számottevően, illetve tőlünk délre kialakul egy ciklon is, ez is meghatározza majd az időjárást csütörtöktől. A ma délutáni órákban gomoly felhők képződnek, amiből a Dunántúlon, illetve keleten, északkeleten fordulnak elő záporok, átmeneti szélerősödéssel, északkeleten villámlással, dörgéssel, jég és hódara kíséretében. A középső területeken lesz legtöbb napsütés, az északnyugati szelet azonban erős lökések kísérik. Az éjszakai órákban a szél mérséklődik, kivéve a Nyugat-Dunántúlt. A szélvédettebb Dunatisza közel térségében, illetve az északi középhegység vidékén többfelé számíthatunk talajmenti fagyra, sőt, Zabar környékén akár -3-4 fokot is mérhetnek. Holnap napközben az északi szelet a Dunántúlon viharos lökések kísérik, de a mainál kevesebb helyen alakul ki zápor. Ez inkább a Duna vonalában lesz jellemző, tehát már Budapest környékén is számítani lehet csapadékra, az északi középhegység nyugati térségében, az Alföld fölé pedig délkelet felül érkezik, majd zártabb felhőzet, tehát folytatódik a hűvös, szeles, változékony áprilisi idő. Csütörtökön a déli ország részben lehet majd eső, északon lesz több a napsütés, még mindig erős marad a szél, aztán átmenetileg pénteken lesz jobb idő, majd a hétvégén újabb nedves léghullámok érnek el bennünket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!